Úgyhogy akkor most Máté evangéliumának a 26. fejezetéből, a 57. verssel kezdődő szakaszt folytatom, a 69. versig, 68. versig bezárólag. Jézus a nagy tanács előtt. Azok pedig, akik elfogták Jézust, elvitték Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol összegyűltek az írástudók és a vének. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájáig, bement az udvarra, és ott ült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz ennek a vége. A főpapok pedig és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő. Végül előálltak ketten, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap alatt fel tudom építeni. A főpap felállt, és így szólt hozzá. Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Jézus azonban hallgatott. A főpap azt mondta neki. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten fia? Jézus így felelt. Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. A főpap ekkor megszaggatta ruháját, és így szólt. Istent káromolta. Mi szükségünk van még tanukra? Íme most hallottátok az Isten káromlást, mit gondoltok? Azok így feleltek, méltó a halálra. Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, prófétáld meg nekünk Krisztus, ki ütött meg téged? Az a nagyon izgalmas ebben az egész helyzetben, hogy egy koncepciós pert látunk kibontakozni. És ezt már az evangélisták sem kívánták egyébként kozmetikázni. Ha végignézzük az összes evangéliumot, akkor jól látszik, hogy valójában itt a főpapok egy koncepciós perrel kényszerítik gyakorlatilag, egy koncepciós perbe kényszerítik Jézust. És az az egészben a nagyon faramuci, hogy egy koncepciós perben általában azok, akik ugye a koncepciós pernek a szabályait, meg kerettörténetét kitalálták, azok általában azt hiszik, hogy irányítanak. De jelentem alásan ezek a főpapok nem irányítanak semmit. Ráadásul egy picit még látszik is, hogy bénáznak. A zsidó jogrend szerint, hogyha valakit istenkáromlással vádolnak, akkor az ügye felett 2-szer kell ülésezni. De a 2-szeri ülésezés nem történhet rövidebb idő alatt, mint 2 nap. Tehát ezt ki kell vizsgálni rendesen, ezt tanukat kell rá hajtani, stb. Itt meg azt látjuk, hogy Jézus gyakorlatilag 24 óra alatt a kereszten fogja találni saját magát. És egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy végül nem a főpapság végezteti ki Jézust. Ugyanis, hogyha a zsidó jogrend szerint lenne Jézus kivégeztetve, akkor Jézust meg kellene kövezni. Ha az apostolok cselekedeteiből a Passió történet mellé olvassuk István kivégzését, akkor látszik, hogy nagyon hasonló a helyzet, az is egy koncepciós per egyébként, de ott kövezés lesz a dolognak a vége, ugyanis az a zsidó kivégzés. Jézus viszont a főpapság vagy nem tudja, vagy nem akarja zsidó jogrend szerint kivégezni, vagy nem meri zsidó jogrend szerint kivégezni. A másik meg az, hogy nem kizárt, hogy valójában a főpapságnak nem, vagy nem minden helyzetben volt joga Jézus korában kivégzést végrehajtatni. Ez egy vitatott kérdés egyébként a mai napig, hogy hogy van, mert ugye Istvánnál azt látjuk, hogy gond nélkül meg lehetett kövezni Istvánt. Jézust itt azért majd viszik Pilátus elé, meg még egy csomó kört lefutnak vele kapcsolatban. És valójában Pilátusra bízzák a piszkos munkát, most bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy viszik oda már, hogy ő ítélje el. Istvánnál gond nélkül lemegy a megkövezés, és akkor ezen vitatkozik sok egyháztörténész, meg bibliakutató, meg ókortörténész, hogy mi volt itt a helyzet. Azt tudjuk, hogy a római birodalom az általa megszállt területeken az eredeti népvezetéstől sokszor elvonta a kivégzésnek a jogát. És azt a római történetírásból is tudjuk, hogy a zsidóktól is nagyon sokszor megvonták, a szinerdiumtól, a nagy tanástól nagyon sokszor megvonták a kivégzésnek a jogát. De azt is tudjuk szintén a római történelemírásból, hogy nagyon sokszor szemet is hunytak a fölött, ha ennek ellenére mégis kivégzéseket hajtottak végre a zsidók. Ez helytartótól függött, aktuális politikai helyzettől függött. Ez nagyon sok kérdésnek a vagy az aktuális helytartónak a döntésétől függött, hogy akkor ő ezt a törvényt, ez betartatja-e vagy sem. Ő meg nyilván néha azt is figyelembe vette, hogy mennyi katonája van éppen a zsidókkal szemben. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas koncepciós per, jogi értelemben is, de hát vannak benne nyilván elbújtatva nagyon kedves teológiai, szívünknek kedves teológiai gondolatok is. Jézusnál nem zajlik le ez a két ülés egyébként, majd a 27. fejezetben látjuk, hogy ott van még egy kör, de egyáltalán nem tartja be a főpapság a zsidó jogrendet. És akkor a másik, amit látunk, hogy egyből megpróbálnak hamis tanukat keríteni, és az evangéliumok egyébként nem arról beszélnek, hogy tanúvallomást keresnek Jézus ellen. Az evangélisták pontosan tudják, hogy miről van szó, a főpapok pedig, és az egész nagy tanács hamis tanúvallomást kerestek Jézus ellen. De könyörgöm, már folyik az eljárás. Tehát, hogyha a történelem nagy koncepciós pereit megnézzük, akkor ott a hamis tanukat nem kellett a per közepette keresni, hanem azok már be voltak készítve. Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom, de hogy ők már ott voltak kéznél. Tehát valójában a főpapságon egy picit látszik, hogy improvizál. Nem igazán van hatalom gyakorlatának a csúcsán. És a vád az pedig az, hogy Isten káromló. És azért én itt jegyezném meg az első teológiai fontos gondolatát ennek az egész Jézus pernek, hogy azért van a jó Istennek humorérzéke. Itt van a testélet Isten, és az a per ellene, mi azt a vádat tudjuk felhozni az Isten ellen, hogy Isten káromló. Hogy káromolja saját magát, így van. Tehát, hogy én szerintem ez a jó Isten humorérzéke, de olyan szempontból azért egy picit megállnék ennél a gondolatnál, hogy nem szeretném a főpapokat semmi alól felmenteni, de azért ez az egész helyzet elmondja azt is, hogy hányszor, de hányszor értjük mi félre az Istent, és hányszor, de hányszor vagyunk a félreértéseink közepette úgy, hogy valójában az Isten képünk miatt értjük félre az Istent, és hisszük azt az Isten egyes döntéséről, vagy döntéseiről, hogy azt nem hozhatta a jó Isten. A zsidó főpapság Jézus korában elképzelni nem tudta azt, hogy az Isten megígért messiása, az nem a dávidi királyságot fogja rekonstruálni. Az nem a papságnak a szerepét fogja stabilizálni. Az nem egy evilági keretek között, politikailag, történelmileg, gazdaságilag értelmezhető keretek között megvalósított megváltást fog létrehozni. Ez egész egyszerűen számukra egy ilyen elképzelhetetlen dolog volt. És ezzel szemben azért az egész jézusi életmű, földi életmű, az gyakorlatilag ezzel megy szembe. Nyilván azért, mert az Isten gyakorlatilag csákányt ragadva próbálja lekalapálni a félreértéseket a saját ígéreteiről. De nekünk 2000 év távlatából, a Krisztus feltámadása után élő keresztényeknek azért könnyű helyzetünk van ezzel kapcsolatban, mert mi tudjuk, hogy ő a messiás. Ugyanakkor zárójelbe jegyzem meg, hogy ez a szokásunk, vagy bennünk élő természet, hogy félre tudjuk érteni az Istent, az nem szűnt meg a feltámadással, az ugyanúgy rajtunk van. Tehát, hogy az egyház történet is jeleskedik egy csomó olyan pontban, amikor félreértjük az Istent. Azt gondolom, hogy a személyes hitélet is nagyon sokszor konfrontálódik azzal, hogy az Isten valami olyat húz, amit mi nem is tudunk tőle el, vagy nem is tudjuk, hogy tőle elvárható, vagy nem úgy képzeljük el, és akkor az embernek nagyon nehéz a saját Isten képén dolgozni, az olyankor mindig önellentmondásokat szül, mindig nagyon sok feszültséget szül, és ezek a feszültségek egyébként nagyon izgalmas, de mindig az Istenre robbannak rá. Itt most konkrétan Jézusra, ha a személyes hitéletünket nézzük, akkor meg ilyenkor szoktak előkerülni azok a traumák, meg konfliktusok, hogy az ember megharagszik az Istenre. És akárhányszor mi megharagszunk az Istenre, akkor azért egy pici koncepciós perben mi is vagyunk ám az Istennel szemben. Én azért nem szeretem a Ne szállj perbe, vélem ó én édes Istenem kezdetű dalunkat, mert szerintem ez a mondat teológiailag hibás. Az Isten nem száll perbe velünk, mi szoktunk perlekedni vele. Ha mi perlekedünk az Istennel, akkor meg egyébként az Isten nagyon sokszor áldozatot vállal azért, hogy a perünkben nekünk igazunk ne legyen, de az ő igazságát el tudjuk fogadni, és meg tudjuk érteni. Na hát itt a főpapság nem biztos, hogy a történet végéig megérti az Isten igazságát, de elkezdik keresni a hamis tanukat, mert hogy mindenféleképpen szeretnék a vádakat igazolni. Az a szakasz, amikor Máté kiemeli, hogy végül előálltak ketten, az nagyon fontos, ugyanis a mózesi törvények értelmében bármely jogrendi eljárásnál a zsidóságon belül kettő egybehangzó tanúvallomásnak, kettő egymástól független egybehangzó tanúvallomásnak lennie kell ahhoz, hogy ítéletet lehessen hozni. És az, hogy végül előállnak ketten, az gyakorlatilag a lehetőségét teremti meg annak, hogy itt a zsidó jogrendnek valamilyen eljátszott formáját mégis fel tudjuk mutatni. Hogy ugyan nem volt meg a kétnapos kivizsgálás, ugyan nem volt alapvetően teljesen formálisan szabályos az eljárás, de hát volt két tanúvallomásunk, akik azt mondták, hogy... És ők ugye egyből úgy állnak elő, hogy le tudja rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudja építeni. Ebben az izgalmas, hogy talán János az, aki már egyből úgy közli magát ezt a vádat, hogy de ő testének templomáról beszélt. Tehát János már ugye alapvetően a feltámadásra mutat itt is elő, hogyha jól emlékszem. A szinoptikusok egyébként meg az izgalmas, hogy nem közlik. Sem Máté, sem Márk, sem Lukács nem közli azt a beszédet, amiben az a mondat van, amit aztán a hamis tanúk elkezdenek kiforgatni. Tehát, hogyha most az elejéről végigolvasnánk megint ezt a 26 fejezetet Máténál, akkor nem találjuk meg azt a beszédet, amire a tanúk hivatkozni fognak. Jánosnál van erre utalás, de ő egyből hozzáteszi, hogy testének templomáról beszélt. És erre mondják azt bibliakutatók, hogy valószínűleg a két tanúvallomás azért 100%-ig nem fette egymást. A következésképpen a zsidó jogrendnek gyakorlatilag az utolsó pillére itt bukik el, és akkor valamit csinálni kell. Mit tud csinálni egy koncepciós perben, a koncepciós per fölött abszolút kontrollt vesztett szinerdium? Hát be fogja rángatni az egész történetbe a Római Birodalmat. És kedves testvérek, ez gyakorlatilag a trónok harca. Mert hogy innentől kezdve azt látjuk, hogy Jézus a korabeli politikai hatalmi tényezőknek a pingpong labdájává válik földi szempontból nézve. Csak az egész történet mögött meg ott van az Istennek az a mondata, amit a múlt héten olvastunk, hogy az ember fiát bűnösök kezére, az ember fia bűnösök kezére adatik. De gyakorlatilag itt senki nem irányít semmit az Istenen kívül. Jézus az, aki végig nyeregben van, pedig emberileg nézve, ő az, aki valójában végig le van nyomva a perrel, ő az, aki egy ilyen szerencsétlen bűnbaknak tűnik, akit lehet gúnyolni azzal, hogy na profétál meg nekünk Krisztus, hogy kiütött meg téged. És egyébként az az egészben a vicces, hogyha nagyon őszinte akarok lenni, ez nagyobb Isten káromlás, mint amit egyébként Krisztusra akarnak ráfogni. Ugyanis a profétálás az nem egyenlő a jóslással, a profétálás az mindig az Isten szavának a hirdetése. Ha én gúnyolom a hamis Krisztust, mert most induljunk ki az emberi dimenzióból, és mondjuk azt, hogy elfogadjuk, hogy akik gúnyolják Jézust, ők tényleg elhitték, hogy ő a hamis messiás. Ha én gúnyolom a hamis messiást, és azzal kezdek ironizálni, hogy na profétáld meg, akkor gyakorlatilag azt mondom, hogy próbálom rábírni, hogy az Isten szerint beszélje meg, hogy melyikünk ért vissza a saját hatalmi helyzetével. Tehát gyakorlatilag én kísértem az Istent, aki a gúnyoló szerepében vagyok. És ez nagyobb Isten káromlás. Vagy hát ez egyébként, bocsánat, ez Isten káromlás. Akkor a másik, ami még itt izgalmas, igen, ezt mondtam, hogy a két vallomás nem feltétlenül vágott egybe, hogy ugye, amikor a két tanúvallomás kisiklik, akkor a főpapnak van még egy megkérdőjelezhető, zsidó jogrend szerint is megkérdőjelezhető mozdulata, feláll, és mikor Jézus semmit nem válaszol a vádakra, akkor megpróbálja megesketni Jézust, hogy mondja meg, hogy akkor ő a messiás, vagy nem. Ez egy nagyon jó dolog egyébként, ez a 22-es csapdája. Ha erre Jézus igent mond, akkor Isten káromló, ha nemet mond, akkor is Isten káromló egyébként, mert akkor eddig meg miért tanított. És a 22-es csapdáját egy ilyen gordiuszi csomó átvágással oldja meg Jézus, te mondod. Ez valójában nem tagadás, de nem is erősíti meg azt, amit a főpap állít. Viszont azért Jézusnak itt van egy olyan önkinyilatkoztatása, amivel meg nem tud mit kezdeni a zsidóság, ugyanis megidézi a dánieli apokalipszist. A Dániel próféta könyvében van leírva az a rész, amit itt Jézus hát majdhogy nem szó szerint becitál. Te mondtad, sőt azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. És ez gyakorlatilag Dániel prófétának az apokalipszisére egy utalás. És ez az a pont, ami után a főpap megszaggatja a ruháit, és azt mondja, hogy az Istent káromolta, ti is hallottátok, nincs szükségünk tanukra. Hát a szinergium egésze előtt magára értelmezte az apokalipszist, pedig csak egy ács fia, akkor ez egy Isten káromló valaki. De a szinerdium nem döntést hoz. Nem hoz bírósági döntést. Ha a szinerdium bírósági döntést hozna, akkor itt azt mondja, hogy az a döntés, hogy halálra ítéltük. Viszont a főpap megkérdezi, mit gondoltok, és azt mondja a vének tanács, hogy méltó a halálra. Ez egy véleménynyilvánítás, egy minőségi véleménynyilvánítás, de ez nem jogerős döntés. És ezek után passzolják át majd szépen lassan apránként Jézus Pilátusnak. Mert hogy az a helyzet, hogy valójában a vének tanácsából nincsen senki, aki a felelősséget felvállalná ezek után. Mi van, ha tényleg ő az ember fia, aki a hatalmas jobbján ül, mi megkivégezzük? De gyakorlatilag a főpap mögül a vének tanácsa kihátrál, a koncepciós perc viszont valahogy végig kell vinni. És akkor ezek után elkezdődik Jézusnak a megaláztatása, és innen folytatódik tovább maga a passió történet. És szerintem itt a diákat lassan végigmondtam, csak nem biztos, hogy mindig azt mondtam el, ami ki volt vetítve. Na, de egy picit most megállok, mert hát, ha van valakinek hozzáfűzni valója vagy véleménye. Rövid leszek, pusztán két verset szeretnék felolvasni. Nem, bocsánat. Nem, csak hiányoznak a diák. Ho-ho. Elnézést, hiányoznak a diák. A 69. verstől olvasom a 26. fejezet végéig most már a történetet. Péter pedig kinnült az udvaron, oda ment hozzá egy szolgáló leány, így szólt. Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló leány, és ezt mondta az ott lévőknek, ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, esküszöm, hogy nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez, bizony közülük való vagy te is, hiszen a beszéded is elárult téged. Akkor átkozódni és esküdőzni kezdett, nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Azután kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. Hát, hogy mi volt Péterben, még ez az egész történik, azt szerintem ez kicsit árnyalódik ennek az egész történetnek a kapcsán. Hogy mikor szólalt meg a kakas, ez egy jó kérdés. De ezt csak azért mondom, mert nagyon sokan megpróbálták kitalálni, hogy hány óra. Meg ennek komoly irodalma volt egy időben, hogy akkor hány órakor szólalt meg az a kakas. Szerintem ez teljesen lényegtelen. Ami nagyon izgalmas, hogy Van egy fokozása a történetnek, hogy először csak letagadja, hogy Jézussal volt, utána már esküszik, hogy nem ismerem ezt az embert, és az eskü az már ugye megint az Isten nevére történik, közben az Istent ítélik el odabent a főpapok. És a végén pedig ugye a vége az, hogy esküdözni és átkozódni kezd. Vélelmezhetőleg egyébként átok zsoltárokat is idézhetett itt Péter. Ez egy világos fokozása ennek az egész. És itt is megvan a hármas, így van. És gyakorlatilag ez a fokozódás az azért fontos, mert ebben azért az elfordulásnak a minősége benne van. Hogy először csak letagadom, hogy ismerem, utána már esküszöm, hogy nem, hát én sose találkoztam vele. És a legvége az, hogy düböl még a többiekre is, elkezd átkozódni, hogy abszolút el tudja saját magát szeparálni Jézustól. És nagyon izgalmas, hogy a tájszólása árulja el. Mert amikor azt mondja a szöveg, hogy hiszen a beszédet is elárul téged, akkor a következőt kell látni. Jézus korában azért voltak jól értelmezhető tájszólások. Jeruzsálemben vagyunk, ami valójában a izraeli főváros, de ez valójában Júdea, tehát a déli ország rész. Jézus meg a 12 zöme az Galileából, a Genezáreti tó környékéről keveredik le. A kettő között viszont ekkor már itt van Szamária, vagy Samária, ki hogyan punktálja. Akik egyébként szintén zömmel hébert beszélték, de a samáriai hébert beszélték. És ez ketté vágja az országot, és emiatt elkezdenek kialakulni a héber, különböző héber dialektusok. A galileai tájszólást, illetve arámi dialektusok, a galileai tájszólást délen felismerték. És délen, vagy északon szintén felismerték, ha valaki Júdeából jött. Ez picit olyan, mint nálunk egyébként, tehát hogyha a feleségemet egyszer valaki megkéri, hogy beszéljen vazsiul, a feleségem gyönyörűen tud kemenes háti, illetve kemenes aji vazsit beszélni, csak levetkőzte, hogy senki ne szúrja ki egyből, hogy ő onnan gyűjt. De gyönyörű, szép, nyílt abetüket mond, hogyha ha nagyon, nagyon akar. Na valami hasonló van itt Péterrel is, hogy ő galileai tájszólásban beszél. És amikor a főpap udvarában van, akkor a beszéde elárulja, mert itt mindenki Jeruzsálem környékén judeai, illetve még egy valamit tegyünk ehhez az egészhez hozzá. Jeruzsálem nagyváros. A nagyvárosokra mindig jellemző volt az, hogy nagyvárosokban nincsenek tájszólások. Tehát a tájszólás az a vidéki kultúrköröknek az elegye. Ha valaki lemegy Szegedre és beszél egy törzsgyökeres szegedivel, nem fog őzni. De ha kimegy Szeged mellé, bármelyik kis faluba, az már szögediesen beszél. Hát Pétert is a tájszólása árulja el. És valójában az egész történetnek azért van egy olyan oldala is, hogy ez az egész tagadás szerintem két dologból nagyon fontos. Egyrészt Péter személyiség fejlődéséhez biztos, hogy kellett. Tehát ahhoz, hogy ő legyen a kőszikla, ahhoz kellett, hogy először tagadjon. De a másik, ami miatt kellett, az valójában a történet vége, hogy visszaemlékezett Jézus szavaira. Tehát gyakorlatilag a jézusi ige, amit Péternek személyesen mond, az pont a tagadással lesz igaz. Azt teljesíti be. És az egészben van egy, ez már szerintem a lélektani oldala a dolognak, hogy azért én közel sem hiszem azt, hogy Péter itt a főpap udvarán úgy lett volna ebben a történetben benne, hogy akkor itt majd valami lesz, mert a mester majd megoldja. Szerintem ez egy romokban lévő ember, de ne legyen igazam. Viszont ami mégis megnyugtató az egész történetben, hogy Jézus ezt tudta. És amikor arról beszélünk, hogy a 12 tanítvány, Jézus pontosan tudta, hogy ők is emberből vannak, ők is fognak hibázni, ők is össze fognak törni. Megmondta nekik a Getsemáné kertbe, hogy közel van az óra, amikor megverem a pásztort, és elszélednek a nyájuhai. És Jézus ezt az egészet végig kézben tartja. Tehát Péter tagadása is Jézus kezében van, mert pontosan tudja, hogy ez majd elég lesz ahhoz, hogy majd pár nap múlva ő érjen először az üres sírhoz. Hogy annyira feszítse az egész esemény, ami benne is lezajlik közbeérzelmileg, hogy utána ne legyen kérdés, hogy ő elfogadja a feltámadást, meg elfogadja Krisztus megváltását, ahhoz először kell az, hogy átmenjen ezen a tagadáson, ami egyébként a tényleges, teljes elfordulás a Krisztustól, mert a végén már átkozódik. És akkor most megint megállok egy picit, mert hát ha van hozzászólnivaló.